Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő a vonalban, szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok, meg hát jó bordásvalat.
Azt nagyon szeretnénk, igen, de még jobban szeretnénk azt, hogyha valaki rendet vágna most már itt legalábbis az Európai Unióban, mert hát itt vannak ezek a nagy digitális szolgáltatók, és minden helyre elbújnak, hogy ne kelljen hát lényegében azt a terhet kifizetni, amit egyébként ki kell, és nyilván máshogy áll hozzá az USA, Kína, meg hát az Európai Unió is.
Így van, igen, meg is nevezted a három nagy versenytőt ezen a téren. Persze vannak itt még aktív államok a kibertérben, mint Észak-Korea vagy Irán és mások, de a három igazi nagy versenytő az most az USA, a Kína és az Európai Unió. Ugye ennek az egész a kibertérben folyó versenynek egy apró szelete az, amit a nagy cégeken keresztül látunk. Itt az egyik része az valóban az adóztatás, amiről Zoli beszél, és a másik része az, hogy ezek által gyűjtött információk, az ezek által épített hálózat, az, ezeknek az eltárolt adatai egyébként fizikailag hol vannak, és mit kezdünk vele. Ugye ez utóbbi, ahol az Európai Unió elkezdett érdemben és közösen mozogni, tehát ahol uniós szabályozás van, ugye ez az adatvédelem területe, de úgy is mondhatnánk, hogy az európai adattér védelme. Az, ahol az adóztatásról van szó, itt ugye a franciák egy kicsit előre szaladtak ebben a kérdéskörben, de nem látni még, hogy ez a gyakorlatban aztán hogy fog megvalósulni, miközben a tervek itt bőségesen megvannak, és a jogalkotás gőzerűvel zajlik. Nyilván nem lesz teljesen független a német kormányalakítástól sem, hogy ez hogyan végződik. Ez a kibertér szerintem egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, mert az első olyan területet hoztuk létre, amit kizárólag az ember teremtett. Tehát eddig a hadviselés zajlott szárazföldön, levegőben, vizen, ugye most már az űrben is, de ez az első olyan terület, amit tényleg egy olyan virtuális terület, amit mi teremtettünk, aminek a szabályait mi alkotjuk. És ez az, ahol ha az országok előre szaladnak, akkor nagyon-nagyon sebezhetővé és aszimmetrikusan sebezhetővé válnak. Tulajdonképpen erről beszélgettünk akkor, amikor digitális szuverenitásról van szó. Tehát arról, hogy egy ország a saját kiberterét hogyan tudja védeni, vagy akár az Európai Unió, és ennek milyen rétegei vannak. Mert ennek ugye van egy brutális nagy adatrétege, van egy információs, ugye itt szoktunk a dezinformációról beszélni, a kínai nagy tűzfalról, a Facebookon zajló kampányról, a 18-as, vagy hát az amerikai elnök választásokon, vagy a Brexiten. Tehát van ez a réteg, és akkor erre jön még rá az a teljes fizikai réteg, ami az áramszolgáltatótól kezdve turbinákon át ki tudja mennyi mindent üzemeltet lát.
Hát a stratégiai fontosságú létesítmények.
Így van, tehát a kritikus infrastruktúrát üzemeltető, teljes online, vagy hát internetre köthető, vagy internetről manipulálható eszközök, teljes tára. Úgyhogy tehát gondolkozom, hogy mi lenne a jó hasonlat erre, és nem jutott jobb eszembe, mint hogy képzeljük el, hogy egy repülőgépre feldobjuk egy háború idején a teljes áramellátás irányítását, és ez a repülőgép fegyverek nélkül random pályán repül a föld körül. Uh-huh. Tehát valahogy így kell elképzelni ezt a sebezhetőséget, hogy tényleg van egy ilyen brutálisan kockázatos területe a fejlett társadalmaknak, és látjuk, hogy ezekben rengeteg előre tolt művelet.
De Botond, egy átlag ember nem, tehát szerintem el sem tudja ezt képzelni, így álnaív kérdést teszek fel, tényleg olyan veszélyes? Mert láttunk már erről amerikai dokumentumfilmet, hogy az oroszok hogy avatkoztak be az amerikai elnökválasztásba, milyen fantomszervezeteket hoznak létre és működtetnek, és akkor nem tudom én, megakadályoztak filmbemutatót az észak-koreai hackerek, megtámadtak ismeretlen ország hackerei, de valószínűleg valamelyik arab ország Irán hekkerei gyanítják a háttérben, kaszinóvállalkozás, de hát ezektől nem dől össze a világ.
Nagyon jó a kérdés, még ha naív is. A világ, ha úgy akarja valaki, vagy csak félre számolja, akkor ugyanúgy összedőlhet, mint a Dr. Strangelove című filmben az atombombától. Tehát, hogy ettől tényleg karnyújtásra vagyunk, mert hogy tehát Norvégiában sikeresen leállították, egyébként valószínűleg nem politikai támadás, hanem egyszerű zsaroló szoftverrel a vízműellátást. Tehát volt, hogy egyszerűen a norvég települések 80%-án nem folyik a víz. Ugye gondoljunk vissza arra, amikor a egyik legnagyobb kargóhajó céget, a Maersket állították le több mint egy hétig. Egyébként ez ugye az orosz Ukrajnából kiszabadult vírus volt. Tehát amikor nem mennek a konténerhajók, tehát nem egy darab szorul be a szuezi csatornán, hanem globálisan. Egyszerűen nincs meg a nyilvántartás, hogy ki mit pakolt föl, és ott állnak egy hétig a kamionok a kikötőkben.
Na, akkor viszont akkor egy kicsit átfogalmazom, ezek elég ijesztőek, ugye a olajszállító cégnek a hekkelése. Lehetne ilyen példákat. De ezek véletlen sikerek, vagy tök tudatos támadások? Mert azért nem mindegy, hogy hát egyszer-egyszer egy hackernek sikerül valami, az bejárja a világsajtót, elkezdünk rettegni, de közben pedig lehet, hogy ezek véletlenek, mert éppen valami kis ajtó nyitva marad. De tudatosan, előre eltervezetten volt rá példa, hogy ezeket, hogy ilyen és ehhez hasonló fennakadásokat okoztak?
Abszolút. Tehát a kibertében, főleg tőlünk keletebbre, összeér a politikai szándék és a bűnözői világ. Úgy is mondhatjuk, hogy kapnak egy zöld fényt azok, akik segítenek egyébként az alkalmi kormányzati támadásokban is. Amikor a novicsok ügyet próbálták kivizsgálni a hollandiai székhelyű biológiai fegyverekkel foglalkozó kutatóközpontban, persze elég súlyos olasz hacker támadást kapott az intézmény. Tehát, hogy ugyanezek a hackerek lehet, hogy másnap egy vírust küldtek el azokra a holland iskolákra, akik aztán szeptember 1-én több mint egy 30 elálló iskolai hálózat nem tudott megnyitni, mert tudták, hogy ha szeptember 1-én állítják le a rendszert, biztos kifizetik azt a néhány bitcoint. Tehát, hogy ilyen szempontból a tudatosság az nagyon emelkedik, és akkor itt van ez a bizonyos SolarWinds nevű támadás, amiről szerintem nem beszélünk eleget, főleg Magyarországon nem látom, hogy ennek a lényegi és érdemi súlyát felmérnénk. Ez alig, hanem majd így a történelemkönyvekben egyébként benne lesz. Ez ugye egy olyan szolgáltató ellen intézett támadás volt, ami rengeteg más nagy céget segít biztonságtechnikában, online biztonságban, és úgy tűnik, hogy ebbe bele tudtak mászni szereplők. Még azon is folyt a vita egy darabig, hogy a kínaiak másztak bele először, és az oroszok csak rácuppantak, vagy fordítva történt, de ugye ez egy nagy amerikai cég. És gyakorlatilag a Pentagontól a legnagyobb nevekig az informatikai iparban mindenki valamilyen módon kitett volt. És nem is tudták még megmondani, vagy nem akarják megmondani, hogy milyen hosszan tartott ez a nyitottság, tehát ez a sérülékenység mennyi ideig állt nyitva. Tehát ha ezeket veszem, akkor itt egy brutális kiberháború zajlik, és ez nem lesz sokkal látványosabb addig, amíg valóban nem történik egy kiber Hiroshima. De az lenne az igazi művészet, hogyha eljutnánk a kicsit tudatosabb védekezésig a Hiroshima előtt.
Igen, és egy kicsit akkor tereljük vissza a digitális szolgáltatókhoz az egész témát, mert ugye létezik ez a veszély, ennek nagyon jól megágyaztunk, de közben itt van egy, hogy úgy mondjam, kereskedelmi gyarmatosítás, amit lehet látni minden irányból. Itt vannak a nagy szolgáltatók, megpróbálnak megegyezni mindenkivel, államokkal, országokkal, hogy ők behozzák a cuccaikat, 5G technológiát például a Huawei, ami ugye vezérel mindent az ipar 4.0-tól az IoT-n keresztül mindenig, és akkor itt el lehet gondolkodni, hogy akkor ezzel vajon milyen adatokat szolgáltatunk kinek. De akár, hogyha a másik oldalt nézzük, akkor itt vannak a nagy szolgáltatók, mint az Alphabet, vagy a Google, vagy a Facebook, akikre viszont gyakorlatilag boldog-boldogtalan regisztrál, és ugyanúgy szolgáltat adatokat valakinek.
Hallottad, amit mondott a botond? TikTok.
Is. A Kínát említettem a Huawei-jel, de akkor a TikTokot is hozzuk. Szóval azért ez a része, ez egy másik típusú, hogy is mondjam, offenzíva.
Igen, és itt az európai dilemma az az, hogy hogyan fogjuk ebben a brutális versenyhátrányunkban kiterbelni azt a minimális digitális infrastruktúrát, ami kéne ahhoz, hogy versenybe maradhassunk ebben. Uh-huh. Ezt most annyival kerekíteném le az európai részt, hogy Ursula von der Leyen évértékelő beszédében, én még soha nem hallottam ilyet az európai tisztségviselőtől, félvezetőipar speciális befektetési alapról beszélt, és arról, hogy az európai félvezetőipart, ergo, ami majd az ilyen eszközöknek az alapanyagát, a csipeket meg tudja termelni, azt valahogy talpra kell állítani nagyon gyorsan. Tehát ez most konkrétan az Európai Bizottság egyik prioritása. Végre, de hát 2021-ben vagyunk, nem tudom hány évvel elmaradva, vagy évtizeddel, ahhoz, hogy ezt valahogy behozzuk. Van néhány terület ennek a gyártássornak, ahol jók vagyunk, főleg Hollandiában vannak nagyon izgalmas gépek, amiről nem gondolná az ember, de minden más területen be kéne hozni. Kína. És az USA szempontjából itt viszont egy brutális feszültség van, mert miközben a globális versenyképességükhöz kell, hogy ezeket a nagy cégeket tolják, mindkét országban, tehát Pekingben és Washingtonban is a politikusok viszont a saját hatalmukat is elkezdték kvázi félteni ezekkel a nagy cégekkel, és szeretnék őket szabályozni. Uh-huh. Na most ez Pekingbe ugye lement a nyáron, és éppen talán holnap fog zajlani a nagy Instagram meghallgatás a kongresszusban, amikor beszélgetnek arról, hogy a kamaszlányokra milyen hatással van az Instagram, ugye ez a kiszivárgott kutatás.
Igen, igen.
Tehát, hogy ezt a dilemmát, ugye, sajnos az Uniónak még nincs ilyen dilemmája, hogy mit csináljunk ezzel a brutális nagy európai szolgáltatóval, mert még nincs is ilyen, de ez a két másik versenytársunknál ez egy nagyon komoly politikai feszültség forrásává vált az elmúlt 2-3 évben, hogy szabályozzuk őket a saját hatalmunk megtartása érdekében, vagy hagyjuk őket szabadon grasszálni a globális befolyás megtartása érdekében. Tehát ez a meg zajlik, és ehhez keresik azt az okos szabályozót, ami egy picit más lesz valószínűleg határokon belül, mint határokon kívül, tehát megint eljutunk ebbe a, hát, hogy mondjuk online protekcionista, vagy...
Igen, igen, abszolút. Igen, de ez talán az egyetlen út, amit ilyen szempontból be lehet járni, valamilyen protekcionizmus. Hát izgi!
Ami meg még engem elgondolkodtatott, az az, hogy ugye annyit mindentől függ Európa az Egyesült Államokba, és ha már ugye említetted a hagyományos hadviselést, hát egy szövetségi rendszerbe tartozunk, csak pont a kibertérben ez nem biztos, hogy jó ez a szövetség. És erről is hát nagyon keveset úgy, beszélünk, igen, hogy amerikai, igen, barátaink csinálnak csúnya dolgokat európai idézőjelbe tett szövetségeseikkel.
Európaiakkal szemben és az európaiak kontrolljára meg egymással kihasználva az európaiak nem, időnként nem fényes kapcsolat. Tehát abszolút. Tehát itt azt hiszem a kibertérben máshogy működik ez a dolog, és erről érdemes lenne beszélgetni, de azt talán majd egy másik rovatban megtehetjük, vagy kétszer itt is megkérdezzük.
Oké, szabadon fogunk. Köszönjük szépen, Botond!
Köszönjük!
Köszönöm szépen! Jó hetet! Sziasztok!
Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk a digitális szolgáltatók adózásán túl egy picit az Egyesült Államok, Kína és az EU hát kiberkonfliktusáról, illetve hát adatvédelmi konfliktusáról. Ezzel a témával, mármint hogy a digitális szolgáltatók adózásával megyünk tovább adóvilág rovatunkban. Nem sokára Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere mondja el, hogy az EU-nak milyen tervei vannak.
Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
Folytatódik az adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Folytatjuk tehát digitális szolgáltatók adózásával a témánkat, és az Európai Uniós tervekről beszélgetünk Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével. Jó reggelt, szervusz!
Sziasztok, jó reggelt!
Hát Botonddal megágyaztunk ennek az egésznek abban a szempontból, hogy szuverenitás tekintetében milyen a hozzáállása az Európai Uniónak, az Egyesült Államoknak és Kínának ehhez a dologhoz. De mik a tervek itt az EU-ban? Hogy próbáljuk megfogni ezeket a mamut cégeket?
Igen, hát OECD módon ez a rövid válasz, de azért menjünk végig, hogy mi történt, mi történik most, meg hát várható, ami fog történni. Tehát gyakorlatilag ugye itt két-három dolgot kell az elején tisztelni, mik azok a szolgáltatások, amikről beszélünk. Ugye az digitális szolgáltatásokról beszélünk, ennek van egy ilyen viszonylag hát tág definíciója, minden, ami csak online történik. Tehát uh-huh. kereskedelem, szolgáltatás, tehát itt azért fontos, hogy csak online. Tehát nem valaminek az online szapportja, vagy támogatása, hanem ami kizárólag online történik. És hát ebben rengeteg minden beletartozik, média tevékenységektől kezdve, közösségi médiától át, tehát rengeteg minden árukereskedelem, tehát online kereskedelem, és így tovább. Na most ez a, az egy elég újkori történet az adózásban, tehát azt már láttuk épp elég esetben, hogy az adózás nagyon régi, és gyakorlatilag az EU 2017-ben kezdett el ezzel foglalkozni, tehát akkor kezdett el ezzel úgy intézményesebben foglalkozni, ahol arra jutottak az Európa Tanács, hogy hát itt valamit kéne csinálni, de hogy egy tisztességes, tehát egy fair közterviselés jöjjön létre. 18-ban már két EU javaslat is készült, egyrészt egy ilyen adóreform, TAO reform arra, hogy ott adózzanak ezek a cégek, ahol ténylegesen felhasználó kapcsolatuk van, tehát ahol értékesítenek, illetve legyen egy olyan átmeneti adó a nem adóztatott tevékenységekre, mert sok ország ezeket a tevékenységeket még a definíció alapján se ismerte. Ugye, itt az a nehéz, hogy ezek a cégek nem települnek le, de az ott országban bevételeket érnek el, és a klasszikus adózási definíció szerint nincsen telephelyük, tehát elvileg a jövedelem adózásuk nem lenne meg. Az ÁFA oldala viszonylag jobban megoldott, mert ott egy bizonyos forgalom fölött be kell regisztrálni, és ennek mennie kell. Tehát ez az ÁFA az úgymond indirekt adózási oldala ennek a kérdésnek sokkal világosabb. Amiről most beszélünk, azért az meg a jövedelemadózási. Tehát 2018-ban ez történt, 2019-ben az EU hozott egy döntést márciusban, hogy az Európa Tanács, hogy nem lép tovább az EU külön, hanem ráállnak az OECD gondolkodására, és csatlakoznak az OECD globális digitális adóztatási programjához. Na most 2020-ban jött ki az OECD-nek ez a két pilléres elve a digitális adózásra. Az elnök, ugye ez a két pillér az egyik az, hogy hogyan osztjuk el a nyerességeket. Tehát ott itt az OECD javaslat az, hogy ha egy adott országban, ha egy cég globálisan több mint 20 milliárd euró árbevételt ér el, és a nyeressége nagyobb, mint 10% adózás előtt, és az adott országban több mint 1 millió eurót ér el, akkor ez a társaság az adott országban elért forgalma alapján bevonható az ottani a társasági adóztatás alá, tehát gyakorlatilag ilyen kvázi telephelyként működhethető és adóztatható, illetve a nemzetközi, a második pillér, az pedig az egységes nemzetközi társasági adó, hogy mindenhol legyen legalább 15%. Ha nincsen 15% abban az országban, akkor azt az anyaország, vagy ahol a cég rezidens beszedheti. Na most gyakorlatilag ezután olyan túl sok minden nem történt. Annyi történt még, hogy a COVID-járvány kapcsán 2020 júliusában az EU-bizottság egy javaslatot tett egy úgynevezett digitális illetékre, amit próbáltam megérteni, hogy hogyan is működik ez az egész, de nem találtam konkrétumot rá. Ez 2023. januárjától kéne bevezetni. Ez egy úgynevezett digitális Európa programnak a része, annak a költségvetését meg a COVID, tehát a COVID-dal összefüggésben jelent meg, de ennek a csomagnak a része például a újra fel nem dolgozható műanyag csomagolóanyagoknak is a külön adója, amit már 2021-től bevezettek.
Tehát igen, érdekes, hogy ilyen nagy a konfúzió ebben, hogy egyáltalán mi fog történni, és valószínűleg itt azért valahol a nagyon erős lobbinak köszönhető az, hogy egyes részletei így elsikkadtak ennek a tervezetnek, és nem úgy sikerült.
Hát igen, illetve most mondok figyelj példákat, és a dolog innentől kezdve lesz érdekes. Tehát ugye azt látjuk, hogy az EU elindult egy önálló úton, ez az önálló út, ez gyakorlatilag becsatlakozott az OECD fő irányába, amiről mindenki gondolhat a saját feje után erre a két pilléres megoldása, amit gondol, de én azt gondolom, hogy ezért ez egy, hát a fene tudja, ez azért szerintem nem egészen az, ami ezt a digitális adózási témakört kezeli, ez alapvetően sok más céget is érinthetne, de mint a BEPS, ahogy látjuk, azért az egy nagyon kiterjedt fogalomrendszer, és az annak egy része. Tehát ez a BEPS a hallgatóknak, akinek talán ez innen annyira természetes, az a Base Eroding Profit Shifting szabályrendszer, ami arra jött létre, hogy a társaságok ne tudják az adóalapjukat tisztességtelenül csökkenteni. Tehát, és ez annak arra van egy programterv, aminek egy része, hát gyakorlatilag ez az első pontja, ez egy 15 pontos programterv, és annak az első a digitális gazdaságnak a kihívásait. Na most kezelni. Tehát ez az OECD irány. De ettől függetlenül itt egy-két országban eldurant a jogalkotás, és mondok pár példát, ahol bevezettek digitális adót, tehát függetlenül a közös EU gondolkodástól, vagy OECD gondolkodástól, mondok pár példát, ahol konkrétan van digitális szolgáltatásokon adó, például Ausztriában 2020-tól 5% online hirdetéseken. Azt mondják, hogyha egy társaságnak a globális árbevétele nagyobb, mint 750 millió euró, és Ausztriában nagyobb a reklámbevétele 25 millió eurónál, akkor tessék fizetni azután 5% reklámadót, vagy ilyen digitális adót. Franciaország ugyanezt a definíciót használja, ugyanúgy 2020-tól, de ők 3%-kal, viszont ők nem csak reklámbevételre, hanem mindenre kivetik. Olaszország 2020-tól szintén bevezetett 3%-os ilyen adót, ahol ők azt mondják, hogy nem 25 millió ez a határ, ami után venni, hanem csak 5,5 millió euró digitális szolgáltatás bevétel fölött már fizetni kell ezt. Spanyolország is bevezetett 2021-től egy ilyet 3%-kal, őnáluk ez az árbevételi határ, ez 3 millió euró. És UK-nél is van egy ugyanilyen szabály, az 20-tól, ők ugye már nem jó sok, de 2%-kal vezették be 2020 április 1-től, ahol ugye a főszabályra mentek vissza, hogyha nagyobb a globális árbevétel, mint 750 millió euró, és 25 milliónál többet értékesítenek a szigeteken, akkor fizessék a 2%-ot. Tehát tulajdonképpen azt lehet látni, hogy ez az öt ország, ez úgymond kim van már egy adóval, amit egyébként nekik le kell kezelni, és szerintem ki kéne vezetni. Tehát ez egy ilyen abszolút versenytorzító, plusz egyébként több olyan statisztika van és felmérés, amelyik elég egyértelműen kimondja, hogy ott, ahol bevezetik ezeket a digitális adókat, ott a digitális kereskedelem tényleg visszaesik, mert azok a szolgáltatók nem jelennek meg, és erre különböző elemzések léteznek, amelyek azt vizsgálják, hogy ez az adó, ez káros vagy hasznos. Költségvetési oldalról nézve biztos, hogy hasznos, mert bevételt hoz, de valójában meg annyiból káros, hogy a digitalizációt, vagy ezt a fajta szolgáltatásnak a térnyerését akadályozza, és itt azért vannak viták. Tehát azért ez az adó, ez így lokálisan valószínűleg nem fog működni. Egyébként az érdekesség kedvéért Magyarországon is van egy úgynevezett reklámadó, amelyik 2022 végéig 0%, ez 2014-ben jött ki, és utána emlékeztek, ez a RTL klub adója volt, mert akkor ugye az volt, hogy a reklámbevételek fölött a évi 20 milliárd ilyen progresszív tehát ilyen sávos adózást vezettek be, és 20 milliárd fölötti reklámbevétel után 40% volt az adó mértéke, és hát ezt akkor csak egy cégcsoport érte el, az RTL klub, és akkor ebből jött ezt, hogy ez az RTL-re szabták, ez EU elé kikerült az ügy, közben a törvény is módosításra került, és ez most 7,5% lenne, de 22 végéig ez 0%-on pihen ez az adó, tehát legközelebb 23-ban tud beélesedni, hogyha nem történik semmi. Tehát magyarán azt lehet mondani, hogy a digitális szolgáltatók adózása az EU-ban jelenleg egyáltalán nem egységes. Az EU-nak önálló törekvései voltak, és ezek a törekvések hát ilyen szempontból megszűntek, mert becsatlakoztunk az OECD-be, és most teljes egészében OECD tagokként, mert az EU-s tagországok majdnem mindig a OECD tag, haladunk előre, ami valószínűleg azzal fog járni, hogy ezek az adók, amiket itt felsoroltam, ezek előbb-utóbb kivezetésre kerülnek, kivéve, ha nem váltják rá őket erre a digitális illetékre, amit még nem nagyon látunk, és hogy ez hogy fog működni, de egy biztos, hogy az OECD modell az alapvetően azokat a szolgáltatókat próbálja hát fair módon, tehát az anyaország érdekeit is messze menően figyelembe véve, amit látunk, hogy döntően USA, meg talán Kína, de semmiképpen sem Európa, ahol ezek a cégek rezidensek. Csak körülbelül így lehet elmondani a digitális szolgáltatások EU-s adózásáról. Ez egy halatlanul izgalmas téma, szerintem hónapra, évre változik. Messze nem vagyunk még a végén, szerintem ez a két pilléres megoldás is csak egy átmeneti megoldás lesz, mert ez nem hiszem, hogy azt a célt el fog érni, de valami lesz, és az mindenképpen már jó, hogy a forrásországok, ahonnan ezek a pénzek jönnek, valami fajta limitált adóztatási jogot szereznek erre a jövedelem, vagy erre a bevételre.
Igen, jó, hát várjuk akkor, hogy mi lesz az OECD-ben a gyakorlat, vagy mit próbálnak erőltetni az országokra. Zoli, köszönjük szépen!
Nagyon szívesen! Sziasztok!
Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével, illetve inkább mondjuk úgy, hogy ő foglalta össze, hogy egyáltalán milyen OECD törekvések vannak, és az Európai Uniót hogyan érinti a digitális szolgáltatók adózásában.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.